más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! A választási matematika elindult. Egyes körökben persze, hogy aki foglalkozik azzal, hogy június 9-én milyen esélyekkel indul egy-egy párt, egy-egy jelölt, nem biztos, hogy a tömegeket nagyon izgatja. Bár most február óta azért a magyar politikai közélet eléggé felpesdült a Tisza párt, illetve a Magyar Péter megjelenésével. Tényleg origóvá vált, hogy a pártok maguk is hozzá képest pozícionálják magukat olykor, hogy mi van, de milyen esélyek vannak, és egyáltalán, hogy ennek a választásnak van-e olyan súlya, ami ennek a mai autark rendszernek a végét jelentheti majd hosszú távon, hogyha a 26-os választásra gondolunk. Ilyenkor a beszélgetések általában szabadon csaponganak, mert ugye sok konkrétumot nagyon nehéz mondani, de azért ebben a műsorban ezt megpróbáljuk.
Más részről. Az első vendég.
Bru Gábor, tanácsadó, politikai szakértő, a Think Tank, nagyon sok mindent mondhatnék, hiszen egészen tavaly előttig, vagy tavalyig eléggé aktívan ott voltál politikai tanácsadóként, elemzőként, és ezért gondoltam, hogy nyilván határozott véleményed van arról, amit például csütörtöki napon, ez az adásunk napja volt, délelőtt olvastam, Magyar Péter adott egy interjút az egyik portálnak, és azt mondta, hogy ha 40% alatt végez a mostani európai választáson a Fidesz, akkor megindul a felbomlás, és vége lesz. Ez jól hangzik, de hát kampány van. De van-e ebben valami realitás?
Valami van, mert azért 2002-ben és 2006-ban, amikor a Fidesz kikapott, akkor 40-valahány százaléka volt. Uh-huh. Tehát ő azért 40% fölötti eredménnyel kétszer már csúnyán kikapott.
Uh-huh. Miközben azért a legutóbbi parlamenti választáson 40% alig magasabb,
magasabb volt,
szavazati arányal, hát kétharmadot csinált magának, mert ugye ez már csak törvénnyel való játék.
Oké, tehát ebből adódik a kérdés, hogyha ott van 40%, akkor valahol van 60. Igen. És én az ellenzék helyében biztos, hogy azon dolgoznék, hogy ebből a 60-at hogy tudom összehozni, és nem azon, hogy egymás torkát átvágjuk. De rendben van.
Nagyon érdekes ez a jelenség, amire most is utalsz, hogy ugyan lehet, hogy tényleg volt ilyen, ugye, mielőtt bejöttünk a stúdióban, latolgattuk, hogy persze már hasonló volt, de ilyen markánsan, hogy megjelenik egy új politikai szereplő, akit mind az ellenzék, mind a hatalmon lévő kormányzó párt támad, és nem is akármilyen intenzitással.
Ilyen még nem nagyon volt a magyar politikában, hogy egy nap alatt valaki katapultált a tökéletes ismeretlenségből, az első interjúját a Partizánon megnézi 2,5 millió ember, és attól a pillanattól kezdve csak róla beszélünk, nem tudsz nem róla beszélni. Én azt hiszem, most ez sokaknak sokalni fogják, de egy politikai őstehetség. Én legalábbis a 30 év alatt nem láttam még ilyet. Noha dolgoztam polgármesterrel, főpolgármesterrel, miniszterrel, pártelnökkel, miniszterelnökkel, én nem láttam ilyen tehetséget.
Miben látod a tehetségét? Jól beszél.
Nem elég az. Mondom.
Igen.
Ő mikor, de furcsa lesz, ez lehet, hogy igényel egy percet, mikor föláll a színpadra, akkor egy szabad ember beszél hozzád.
Aha.
Ez a szabad ember, ez egy nagyon furcsa jelenség. Ez azt jelenti, hogy képes előhozni a legjobb saját verzióját mélyről magából. Nem érdekli, hogyha kócos, nem zavarja, hogyha hibázik, ha az eső megáztatja. Előhozza a legjobb Magyar Péter legjobb verzióját. A pszichológia ezt úgy hívja jelenlét. Ilyenkor azt mondod, amit gondolsz, úgy, ahogy érzed, minden különösebb megfontolás nélkül.
Aha.
Ha ilyet hallasz, akkor a hallgató érzi a harmóniát, ami belülről van, jön, és iszonyatosan receptív, fogékonyra, és megy vele. Tudod, azért, mert ez többnyire őszinte. Ez az, amit autentikus énnek hívnak, vagy 300 másféle módon. A zen mesterek úgy hívják, hogy a mester. A pszichológus sokszor jelenlétnek hívja, uh-huh. De ez egy nagyon érdekes jelenség, erre képes. Ez azért fontos, mert a legtöbb politikusra egy ilyen szerep fixáció jellemző. Megtanulta, hogy kell politikusként viselkedni, de például a fiatal generáció ezt döbletesen unalmasnak tartja, és azt kérdezi, jó, látom, hogy tudod, mi ez a szerep, de ki vagy te?
Megmutatkozol-e?
Igen, hogy a valódi énedet látom, vagy csak egy pontosan, gondosan megírt szerepet látok, amit mi tanácsadok, hát hihetetlen ügyesen próbálunk formálni. Azt ritkán vesszük észre, hogy ettől függetlenül nagyon unalmasak vagyunk. Én jártam így. Uh-huh. Kóka Jánossal dolgoztam, aki fiatal volt, energikus, intelligens, mint a legjobb sajtós, érted, minden szereplésre fölkészültünk, és nem értettem sokáig, hogy miért nem hisznek neki. Túl jók voltunk. Tudod, ki az, akit szeretünk? Például az esetlen kisgyereket. Hatalmas feje van, pici teste felborul, vagy a megszülető őzikét még állni sem tud. Az sebezhetőt, az esetlen szeretjük. Azt, hogy Magyar Péter egy-egy hibát elkövet, teljesen rendben van. Főleg van benne egy önkorrekciós folyamat. Javít, már nincs Vas Albert, már nincs Ukrajnával kapcsolódok butaságok, vagy az EU-val kapcsolódok.
Tehát korrigál.
Korrigál, és ez nagyon fontos a politikában, egyéb iránt nem különösen zavarja, ha hibázik.
Hadd idézek egy klasszikust Brugg Gábornak. Brugg Gábor mondta 10 évvel ezelőtt, hogy a politika tudománya a korrekcióra való képességben rejlik. Emlékszem erre a mondatodra.
Én nem, de
jó, ezt idézem okay. Most, mert pontosan erről volt szó, hogy ki hiteles, ki nem. És most azt mondtad el Magyar Péterről, hogy szerinted ő tényleg erre alkalmas, és akkor ő
ösztönösen jó politikus. Tudod, ez egy dimenzió. Uh-huh. Van még kettő, ami nagyon fontos, arról kevesebbet tudunk. Például tud-e pártot építeni? Nem tudjuk. Uh-huh. Lehet, hogy csak egy szólista. Gondolom, hogy nem, de ez június 9-e után fog lassan kiderülni. Uh-huh. Épít-e maga köré pártot. Például Karácsony Gergő ügyes a színfalak mögött, de semmit nem tud maga köré építeni. Bokros Lajos nagyon szerettem, okos, de elindult 30 emberrel, és 4 évvel később volt neki 29. Tehát nem tud építeni, uh-huh. pártot építeni. Ez kiderül Magyar Péterről majd. A harmadik kritikus az, hogy becsület. Nem kell brilliánsan okosnak lenni, mert tanácsadót veszek a piacon, vagy jó munkatársat. De morált, becsületet nem tudsz venni, vagy bérelni. Azt neki kell hozni. És az összes volt korábbi ügyfelem ezen morális, etikai dolgokon csúszott el, vagy bukott meg. Ugye az a morális kis hanyatlás, vagy apró repedések, amit a magánéletben elviselhető, ilyen, az, ahogy haladsz fölfelé a szociális ranglétrán, egyre nagyobb szakadékká szélesedik. Nem akceptálható. Ezt nem tudjuk, meglátjuk. Egy dolgot látok, hogy bátornak nagyon bátor, ami egy jó indikátor. Tehát valaki egy ilyen 1000 milliárdos állam vagy kormány maffiának neki megy, az bátor ember, az egy félelem nélküli ember. Félelem nélküli ember. Amit mindenkit érdekel, és ez tényleg kritikus faktor, hogy a szándékai jók vagy tiszták, helyesek-e. Önös szándéka van, önmagát menedzseli, vagy a közösség érdekében. Ez egy kritikus dolog. Itt egy dolgot látok, ami nekem nagyon biztató. Még csúszhatunk félre. Ahogy nézem a prezentációit, föláll a színpadra, eleinte beszél papírból, ügyesen, de hogy halad a vége felé, és elkezd direktbe beszélni az emberekhez, hogy figyelj, nem tudjuk, hogy a melletted álló ember baloldali vagy jobboldali, konzervatív vagy liberális, vallásos vagy ateista. Ne törődj vele, mind magyarok vagyük. Fogd meg a kezét is, emelt föl.
Ez bejött eddig.
Nekem először gicsesnek tűnt, de azt látom, hogy a vidék rezonál rá őszintén. Nézem a kommenteket, és mondják, hát borsozik a hátam, föláll a kezemen a szőr. Egyszerűen erre az őszinteségre, vagy vélt őszinteségre, ez nekünk szokatlan.
Uh-huh.
Amit nagyon tetszik, hogy egységesíteni akar. Tehát nem mindig ellenség, nem mindig lelövöm, nem mindig oszd meg, nem mindig
eljött
fekete
az
fehér.
Az idő, amikor a Fidesznek ez a több már mint,
meg
mint egy évtizedes ellenséggyártása, és az ellenzék kifárasztotta az embert, és jön valaki, aki ennek az ellenkezőt hirdeti egyelő. Másrészt két megjegyzésem van. Igen. Nem sikerült a Fidesznek őt morálisan tönkretenni a feleségébe való viszony. Erre utaztak pedig rá.
Igen, de
és soha ennyit nem költöttek még karaktergyilkosságra, hogy valakit eltávol.
Nagyon érdekes.
Kontraproduktív, mert egyre nő a népszerűsége.
Ez a lényeg, tudod, te akkor onnál fogva emlékszel Horn Gyulára.
Ja, így van. A
30 évig volt a kommunista párt tagja, aztán miniszterelnök lett, és végül féltünk, de jobb elnök volt, mint bárki, aki utána jött. Minél többet pufajkáztak, ő mindig 1%-kal lépett előre. Hát a DK-n is el vagyok képedve, hogy milyen kontraproduktív, hogy üti-vágja a Magyar Pétert, tehát jó, ez most legyen az ő dolguk.
Igen, de idéznék is még valamit tőle akkor, igen, hogyha a telefonon beindul, mert itt van a szöveg a Telexnek adott interjújában, mert azt kérdezi az újságíró, hogy mi a Magyar Péter titok? A jelenségnek a titka. Sok mindent mond, de azt mondja, szerencsés volt az időzítés is. Annyira felhúztam magam azon, hogy Novák Katalinnal és volt feleségemmel vitetik el a balhét Rogánék, hogy megírtam azt a posztot, később törölni akartam, de akkor már ezren lájkolták, míg a Telex is átvette, és onnan nincs megállás. Nem akarta. Lett. Mert az élet megcsinálta őt.
Igen,
ilyen
de
is van.
Ilyen is van, és mindig van ilyen, de az ezért... Hát igen, de ott meg kellett érkezni a megfelelő embernek.
Igen.
Ugye most ez egy tét nélküli választást valljuk be, ez egy félidős választás, mint egy osztályozzuk a kormányt elsősorban, igen, meg a pártokat. Én a bizalmamat oda merem adni, mert utána, aminek tétje van 2026-ig, van 2 év, hogy csekkoljuk, hogy helyesen döntöttünk, vagy nem. Jó, hogy bíztunk benne, vagy sem.
Igen, aztán most már beszéljünk arról, hogy azért itt van egy nagy paletta, mi az, ami még ezt a pártrendszert megmozgatja, milyen esélyek vannak erre, arra, akár az Európai Uniós parlamenti képviselői mandátumok lehetséges számát nézem, akár az önkormányzaton a szereplést. Folytassuk innen.
Más részről. A második vendég
Kolejics Tamás, választási földrajz szakértő. Jól mondom, Tamás?
Igen.
Nem tudom pontosan, mit akar, de nyilvánvaló, hogyha ránézünk a választási térképre, akkor közelítünk oda. Azt mondja, hogy egy elemzés kimutatta, hogy ugye februárig nem nagyon változtak az erőviszonyok, nagyon biztos 44%-os Fidesz fölényt mértek lényegében mindenütt. Jött február Magyar Péterével együtt érkezett, és itt akkor már egy nagy zuhanás következett be, de mindenütt. Egy ember, akiről mostanáig beszéltünk, és a körülötte szerveződő egy nagyobb támogatói tömeg, én most már mondhatok tömeget látva a vidéki rendezvényeken a részvételi arányokat, átrendezi a teljes, tradicionális párt listát. Képes?
Igen, bár én ezt nem mondanám annyira begyöpösödöttnek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt párciklusban hogyan alakult át a pártszerkezet, azért 2010 óta is erőteljesen változott mind a pártstruktúra, mind a választói magatartás. Hát ugye gondoljunk abba bele, hogy 2014-ben a Fidesz 44%-kal szerzett 2/3, 2022-ben pedig 54%-kal, és az ellenzéki palettán is teljesen más szereplők és más társadalmi támogatottsággal rendelkeztek, és a Fidesz minden egyes ciklusában amúgy volt egy a közvéleménykutatók szerinti megrecsenése, tehát gondoljunk abba bele, hogy 2013-ban a Bajnai Gordon féle ellenzéki erőt, vagy az új, még a szocialista párt, illetve a demokratikus koalíció nélküli ellenzéki erőt 20% fölé mérték. Ugye ezt Magyar Péter vissza is utasította, hogy Bajnai Gordonhoz hasonlította őt Gulyás Márton az egyik Partizán interjúban, de valóban amúgy volt egy ilyen, csak erre már annyira nem emlékszünk, mert ugye 2014-ben az egy elsőprő kétharmados Fidesz győzelemmel zárult. Ráadásul 2015-ben is volt egy megrecsenése a kormánypártnak, akkor ugye a migrációs válság előtt még azért egyáltalán nem olyan retorikával rendelkezett, mint ahogy most, és őt sokkal inkább jobbról előzte a Jobbik, és akkor volt két elvesztett időközi választás a Veszprém megyében, ugye a veszprémi Kéz Zoltánnal szemben, illetve a tapolcai Rigl Lajossal szemben, és ott, hogyha jól emlékszem, akkor a Jobbik 10% ponton meg is közelítette a Fidesz-KDNP-t önmagában a közvéleménykutatásokban, és ráadásul ugye 2021-ben is volt egy olyan eset, amikor pariba mérték az ellenzéki összefogást a Fidesz-KDNP-vel.
Mérték.
Igen. Mérték. És pont ezt akarnám hangsúlyozni, hogy nyilván nem a közvéleménykutató szakmáról mondanék el nagyon-nagyon negatív képet, csak hogy a helyén kezeljük ezeket a közvéleménykutatásokat.
Sok minden megváltozott, hogy maguk a közvéleménykutató szakemberek is jelzik, hogy egészen új jelenségekkel kell számolniuk, és minden eddigi rutint majdnem, hogy félre lehet dobni. De amit most Tamás felsorolt, az egyrészt Orbán Viktor politikai tehetségét mutatja, hogy nagyon jó pillanatban meg tudta ragadni azokat a változásokat, a jelenségeket, amelyekre ráülve nagy népszerűségre tett szert, gondoljunk a migrációs válságra, azt ragyogóan a félelemérzetre appellálva, az emberek biztonságérzetére, ezek mind valós alapú dolgok voltak. És tulajdonképpen ugye a legutóbbi választáson is azt kell mondani 22-n, hogy szerencsése is volt, hogy alájátszott egy csomó háborús jelenségtől kezdve minden, de jól ki tudta használni. Én most azt látom, lehet, hogy tévedek, mert eddig csak Magyar Péterről beszéltünk Gáborra, hogy itt Orbán veszít talajt, nem talál fogás, nincs új mondat, nincs új gondolat, nincs új habitus, nincs új ígéret, hanem vergődés van, de lehet, hogy túl optimista vagyok.
Eddig nem volt kihívója Orbánnak. Tehát 10 éve egy paralizált ellenzékkel küzdött.
De azért a Jobbik az nagyon-nagyon felment akkor 20-ban. 20% körül volt. És bizony ott olyan replikázás zajlott, amiben megszorították a parlamentben aztán őt.
Fel tudott bomlani ez a Jobbik. Ez nem volt egy koherens, konzisztens párt.
2018-ig az volt? 2018-ig.
Nem is volt 20%-on akkor.
Akkor még nem.
Akkor nem.
De miért bomlott fel? Nem a Fidesz akna munkája van mögötte? Ugye az a közvéleménykutatás, ami azt mutatja ki, hogy Magyarországon a lakosság 30%-a stabilan antiszemita. És a Jobbik stabilan antiszemita politikát folytatott, akkor hol ez a 30%?
Jó. Nem tudom, ki mutatta ki ezt a 30%-ot. Jó, de azt a szereti mondani, hogy nem biztos.
Szociológiai kutatás volt, amiben ez a szám megjelent. Igaz, hogy ez azt hiszem, hogy 19-es felmérés volt.
Nem vagyok benne biztos, hogy Orbán Viktor az elmúlt 14 évben annyira remekelt, elképzelhető, hogy nem volt ellenfele.
Uh-huh. Igaz.
Tehát egy teniszmeccset simán megvesz, mondja Magyar Péter, hogyha a másik oldalon nincs játékos.
Ezzel amúgy egyet tudok érteni, hogy egy nagy blokk nem volt vele szemben. Tehát ugye itt hallgattam az előzetes beszélgetéseteket, hogy valóban egy 40%-os eredménnyel a 2000-es években két választást is elbukott a Fidesz, vagy hát hogy nyert ugye az ellenzék, a Fidesznek az ellenzéke, akkor tényleg az volt, hogy egy nagy tömb alakult ki. De 2006 és 2010 között nem csak a politika felülről szerveződve alakult úgy, hogy amúgy a Fidesz-el szemben nincs egy nagy tömb, hanem a választói akarat is az volt, hogy a választóknak egy bizonyos társadalmi szegmens, egy bizonyos társadalmi csoportja nem kért se a Fideszből, és se mondjuk a baloldali pártokból, és ez nagyon-nagyon erősen megjelenik akár a mostani választói magatartásban, vagy attitűdben. Nem véletlen, hogy például Magyar Péternek az egyik legnagyobb ilyen megjelenése, vagy legnagyobb tömegeket vonzó megjelenése, az például Miskolcon és Ózdon volt, ahol ugye a Jobbik bőven 30% körüli eredményeket tudott elérni, akár 2014-ben, 2018-ban. Úgyhogy itt nem csak a politikusok gondolták úgy, hogy akkor, vagy intézték úgy a dolgukat, hogy nem áll egy nagy tömb a Fidesz-szel szemben, hanem a választók is megosztottak abban, hogy valaki továbbra is szeretne egy nagy baloldali tömböt támogatni, és nem zavarja őket, hogy mondjuk a 2010 előtti garnitúra is még ebben a politikai blokkban van, de vannak olyanok, akik elutasítják mind a kettőt, és ezek egy jelentős szavazói tömböt alkotnak, hiszen ugye Márki-Zay Péternek az előválasztási győzelmét konkrétan ez a tömb hozta össze az ellenzék magszavazói között.
Az a tömb, ami most összeállt, itt olvasom a sajtószemléből, amit szerkesztőm, Somfai Péter állított össze, hogy a Demokratikus Koalíció, Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarország és Zöldek pártja ugye egy koalícióra lépett, ez elég jónak látszott, hirtelen az a várakozás a választókban megjött, hogy egy nagy baloldali tömböt látok, áprilisra ez elsorvadt, már csak 10-valahány százalék. Szóval ez a baloldali tömb is olyan, ami az régi. Most akkor ez már nem kell. Tehát, hogy...
Ugye mindig az a kérdés, hogy kinek mi a szándéka? Jó szándékai vannak? Helyes? Mi ezt próbáljuk szavazók megítélni.
Igen.
Önmagukért piároznak, hogy maximalizálják a szavazatot, igen, legyen most, egy plusz szavazat.
Szerinted a választók most már megtanulták ezt a dolgot? Nem, nagyon szofisztikált gondolkodásra van.
Tudják érezni, legfeljebb nem tudják jól megfogalmazni. Az, mikor valaki őszinte, akkor, mint most, megindulnak. Nincs sok bizonyítékunk, mert eddig nem volt ilyen. Ugye egy inherensen őszintétlen nép vagyunk, az ellenzék sem tud őszinte lenni, folyamatosan lódítuk, ha más nem úgy, mint a kormány, hogy toxikus hazugságokat mondunk, de mindig spinelünk. Mindig megpróbáljuk úgy csomagolni az érveinket, hogy valamit letoljak a torkodom. Na és ez az, amiből lehet borzasztóan elege a szavazónak. Egyébként egy érdekes kérdés, hogy Magyar Péter ennyire friss és jó, vagy nagyon sok szavazó eldöntötte, hogy ezt a fiút küldöm előre, és valójában ugye soha nem a szavazóról beszélünk. Létezhet olyan, hogy szavazóknak valamilyen akarata összegződik. Nehéz megindokolni miatt. Oké, megcsináljuk ezt a fiút. Kimegyünk, megtapsoljuk, szeretjük, őt akarjuk. Magyar Péter meg lehet, hogy rá tud épülni erre a hullámra. Tehát ezt nem tudom egyelőre megítélni. Minden esetre valami egészen érdekes dolog történik.
Annyi azért lezűrhető ebből a dologból, hogy, és ebből jut eszembe, amit Brugg Gábor most mondott, unalmassá vált ez a, és elkülönülté a magyar politikai elit, teszem hozzá is, a világban is érzek ilyen jelenséget, külön életet élnek, beszélnek valamit, nem az én szívem szerint szól, egymással vannak elfoglalva, csak pozícióharcokat látok, csak választás.
Más az érdekük. Ugye nekünk egyetlen egy igazán releváns érdekünk van, az, hogy Orbán bukjon. Az ez ellenzék érdeke meg az, hogy lehetőleg én legyek a legnagyobb ellenzéki párt, és legyen még két vagy három székem Brüsszelben, vagy a parlamentben.
Igen. Tehát mindenki csak a hatalmi pozícióját keresi.
Én nem kérem nagyon számon. Tehát nagyon lassan, sok ideig tartott, mire megértettem, hogy mást akarunk mi, szavazók és az ellenzék. De 2022-ben én elengedtem az ellenzéket. Egyszerűen, de elengedtem, de a szégyenérzetem megmaradt. Az, hogy nem elég bátor, az, hogy renyhe, az, hogy nem elég okos, az, hogy nem elég elkötelezett, az, hogy valójában nem teszi oda magát.
Nem akar győzni. Nem akar kormányozni.
Tudja, hogy nem tud győzni, és ezért egy dolog érdekel, megkapjam a pozíciót és a pénzt. 2022-ben az a nagyon megalázó vereség másnapján úgy tódultak be a parlamentbe, és vették föl a mandátumot, hogy azóta én ki vagyok rájuk borulva, mert azt jelenti, hogy háromszor fontosabb. Megértem, de nem tetszik. Háromszor fontosabb a pénz megkapása, mint nekünk 2,5 millió szavazónak az érdeke. És valószínűleg...
Erre mondtam, hogy elkülönült.
Igen.
És nem, csak hogy szerintem itt valóban egyetértek azzal, hogy van egy ilyen érzet az ellenzéki szavazókban, Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy pont ezen a paletten azok a politikusok tudnak nagyon-nagyon sikeresek lenni, akár helyben, akár önkormányzati szinten, és 2022-ben is azok a politikusok értek el amúgy jobb eredményt az egyéni választókerületekben, akiknél mondjuk nem volt meg ez az érzés. Például a szavazókban. Tehát például Rigg Lajos a tapolcai választókerületében, ő nagyon-nagyon szép eredményt hozott ahhoz képest, hogy amúgy az a választókerület amúgy hagyományosan milyen
beállítottságú.
2022-ben is nagyon szép eredményt hozott, nem nyerte meg az egyéni választókerületét, de ahhoz képest, hogy mondjuk bizonyos kerületekben, ahol tényleg fölülről oda tett pártemberek indultak el, és nem jó helyen, nem jól beágyazott a helyben lévő munkát elvégző politikusok, akiknél a szavazók azt érzik, hogy ő ott van, hogy ott van a plakátja, hogy amúgy két hetente látom a településemen, és tudok vele beszélni. Például sokan ugye 2022-es verességet Márki-Zay Péter nyakába varják. Valóban, mint miniszterelnök jelölt, nagyon-nagyon sok hibát elkövetett a választási kampányban. De a választókerületében lehet, hogy kikapott Lázár Jánostól, de Hódmezővásárhelyét a saját településében viszont megverte Lázár Jánost. Tehát a szavazók helyben úgy érezték, hogy...
Egész másképp érezték ezek szerint.
Egész másképp érezték, és ő ott helyben elvégezte azt a politikai munkát, amit nagyon-nagyon sok helyen mások viszont nem végeztek el. Tehát én itt ketté választanám ezt a kérdést, hogy valóban vannak olyan szereplők a hazai politikai elitben, akiknél a szavazóknak ez az érzetük, hogy nem végzik el kellő mértékben ezt a politikai munkát, vagy egyáltalán semmilyen politikai munkát nem végeznek el. És valahogy most az az érzet, hogy bejött egy srác, egy fiú, aki viszont 120 helyre elment eddig, 3 hét vagy 4 hét alatt.
Azt még 100-ra azt mondta a mai interjújában, körülbelül még 100 helyszínen megjelenik.
Igen,
a választásokról.
Ez konkrétan most 220-nál több helyszín, vagy 200-nál több helyszín, mint bizonyos pártok közterületen való megjelenésének együttese az elmúlt évtizedben.
Uh-huh. Ugye azt kérdés, hogy ez a sok-sok helyszíni találkozó mit generál, mert együttesen sem lesz több kontakt, mint 250 ezer emberrel találkozhat. Uh-huh. Átlagosan 1000 ember egy ilyen találkozón. Egyetlen jól elhelyezett interjú sokszorosát hozhatja. Ugye az összes ellenzéki párt ezért szeret stúdiókba járni, és mondjuk a DK-t kivéve...
Milyen jól bevált nekik az elmúlt 14
év. Hát mondjuk a Momentumot megnézed, akkor hihetetlen pillanatban a No Olimpiával kezdtek, és addig jártak stúdiókba, még bum, összezuhantak a totál érdektelenségbe. Tehát a média az egy kétélű fegyver.
Nagyon,
fogalmuk sincs, hogy mennyit tudnak ártani magukat.
Az MSZP-nél is
megfigyelhető
volt. Igen. A stúdióba járó MSZP nincs. Hát, gyakorlatilag szinte nincs.
Igen.
Az utolsó.
Magyar Péter dolgozik. Valakinek ennyi energiája van, az valahonnan jön. Ott valami jó, ott valami szándék is kell, tudod? Én nagyon szeretem, hogy politikus dolgozik. Én azt láttam, hogy megfeszültet dolgoznak azok, akik a csúcsra jutnak. Különben...
Igen. Az üzenete... Azt mondtad, hogy ennek a választásnak különösen nincs tétje. Nem nincs. Tudom, hogy ez Tamás
hát
is írt.
Félidős választás.
Hát félidős, de azért az önkormányzatoknál nem mindegy, hogy kik vannak,
igen,
az nekünk nagyon nem mindegy. Ahol élünk, hogy ott ki a képviselő, ki a polgármester, ennek van tétje. Az európai parlamenti mandátumoknak azért nincs tétje különösebben, mert az ember nem érzi, hogy annak van valami a reprezentáción túl valami jelentős, és az a pártoknak fontos, hogy ki mennyi mandátummal van, az egyébként több mint 700 tagú európai parlamentben, ott 22 magyar, hát szóval az nem biztos, hogy átütő erő, ez befelé üzenet. De az, amit a magyar csinál, annak ellenére, hogy legfeljebb 2 mandátuma lesz a Tisza pártnak, azt mondják a szakértők, jó esetben, lehet, hogy több, nem tudom, az üzenete, az aktivitásának az üzenete, hogy változtatni akar valaki, attól független attól, hogy ő most olyan pozícióba tud-e kerülni, nem tud, ahol változtat a magyar politikán, csak megüzeni, hogy lehet. Nem ez van benne?
De ez döntő fontosságú. Tehát eddig csak azt hallottuk, hogy nem lehet áttörni a médiafalat.
Igen.
2, tulajdonképpen ilyen túlerővel szemben reménytelen. És akkor jön egy fiatalember, aki 2 nap alatt azt mondja, áttör mindent. Hát
akkor viszont bele kell mennünk. Miért támadja őt az ellenzék? Mert ő megtámadta az ellenzéket,
nem,
azért?
Nem, azért, mert az ellenzék után nem tudja legyőzni a Fideszt. Első számú kérdés, hogy ki az ellenzék legerősebb embere.
Jó, értem. És ugye ez annyira fontos, hogy
befeltünk. A DK-nak rendkívül fontos. Uh-huh. Hát azért szövetkezett az MSZP-vel, Karácsonnyal, ami önmagában elég furcsa és hajmeresztő. Tehát van egy párt, az MSZP, amely 15 év alatt 40%-ról lemegy 1%-ra. Miért szövetkezem vele? Uh-huh, biztos van praktikus oka, hogy vidéken vannak jó polgármestereik, nem kétlem. De az üzenete rémes, förtelmes. Miért állok össze Karácsony Gergővel? Hát, az sem egy jó üzenet.
Hát a kérdés, hogy a földrengés előtt állunk? Politikai értelemben? Hát ez korai... Mert ez egy nagyon érdekes, amit most mondtál. Ha ezt végig gondolom, akkor söprűvel lehet kizavarni az ellenzéket a választásról. Persze nem, mert az önkormányzatinak ők állítottak jelölteket természetesen.
Oké.
Okay. Igen, amúgy egy rendkívül komplex választásra készülünk, és ebből a szempontból amúgy történelmi lesz június 9-e, hiszen ugye az Európai Parlament és az önkormányzati választás egyszerre lesz megtartva, és a korábbi múltbéli adatokból látjuk, hogy két teljesen különböző társadalmi csoportot szólít meg a kétfajta választás. Tehát például Debrecenben ott 15% ponttal többen mentek el szavazni 2019-ben az EP-re, mint az önkormányzatira, hiszen ugye az ellenzéki szavazó miért menjen el az önkormányzati választásra, a polgármester, akár az ellenzéki polgármester jelöltre szavazni, hiszen úgyis biztosan a Fideszes jelölt nyer.
A Fidesz fellegvárában.
A Fidesz fellegvárában.
Sok ezeren hallgatták Magyar Pétert, igen, és eljelezték. Ott is van valami.
Igen, ez volt a múltban, és azt láthatjuk, hogy az önkormányzati választási részvétel a legalacsonyabb ezeken a középvárosokban, ahol nincs meg az a közvetlen viszony a polgármesterekkel, tehát egy 10 000-es vagy egy 50 000-es városban, vagy akár egy 150 000-es rendkívül bebetonozott párpolitikai szempontból rendkívül bebetonozott városban, nincs meg az a közvetlen kapcsolat a városvezetővel, és nem érzik azt a szavazók, hogy mondjuk lenne tétje annak, hogy ő elmegy szavazni.
És ott alacsonyabb.
És ott alacsonyabb volt 19-ben az önkormányzati választásokon a részvétel.
Mint az EU-n.
Mint az EU-n, ahol ugye rendkívül alacsony volt történelmileg a választási részvétel, 14-ben 28% ment el a választóknak szavazni. Ez nyilván magasabb volt, 43% volt 2019-ben, és akkor vannak ott a kis települések, ahol meg ilyen 80-90%-os választási részvételek is vannak, egy olyan helyen, ahol mondjuk éles verseny van egy-egy 150-200 fős településen a városvezetői posztért, vagy akár csak egy polgármester jelölt van, de annak akkora a társadalmi bázis, a társadalmi támogatottsága, hogy elmennek rászavazni az emberek, mert támogatni akarják. Na és akkor ezt a két választást összeeresztjük, és teljesen két eddig különböző társadalmi csoport egyszerre megy el, és az egyik elmegy csak a polgármesterre, vagy a képviselőtestületre szavazni, és kap egy LP listát. A másik meg elmegy az LP listára szavazni, akár a Tisza pártra, vagy akár támogatni akarja Momentumot, hogy bekerüljön, vagy támogatni akarja a kormánypártot, hogy minél több mandátuma legyen az Európai Parlamentben, és sikerüljön elfoglalni Brüsszelt, de hogy...
Ez jó mondat.
De hogy és akkor ott lesz még több szavazólap is a fülke magányában, és akkor hogy fog dönteni? Én ezért is gondolom azt, hogy a közönkutatásoknak most azért is nem szabad teljesen készpénznek venni az ő kutatásaikat, és nem ő miattuk, hogy ők rossz módszertan dolgoznak. Ez a faktor benne van. Most például ugye mi a Telexen csináljuk ezt a megyei sorozatot. Igen. Hogy végig megyünk megyéről megyére, hogy amúgy milyen érdekes önkormányzati választási csaták vannak, és hogy a múltbéli választási eredményekből mire lehet következtetni. Na már most például Baranya megye fog sorra kerülni ezen a héten, és már-már, amikor írtam és elemeztem ezt a megyét, akkor így, és hol van itt Magyar Péter? Rengeteg ügy, rengeteg érdekes esemény van, de az önkormányzati választásból ugye hiányzik Magyar Péter. Igen. És az emberek el fognak menni azért mondjuk Pécsen szavazni, mert, mert azt gondolják, hogy ide jön majd a kínai autógyár, vagy Komlón azért szavazni, mert amúgy állítják le a város részekben a közvilágítást. Tehát amúgy lehet, hogy mi beszélünk az országos politikáról, hogy Magyar Péter így, Magyar Péter úgy, vagy Orbán Viktornak a különböző megszólalásai milyenek, de amúgy az embereknek egy jelentős része el fog menni úgy június 9-én is szavazni, hogy teljesen ilyen helyi ügyekben fogja amúgy támogatni a különböző politikai jelölteket. Úgyhogy rendkívül érdekes lesz, és ebből a szempontból amúgy történelmi lesz a választás, de akkor az eredeti kérdésedre, hogy válaszoljak.
Kérdezhetek? Lehetséges az, hogy Magyar Péter miatt emelkedik a részvét, igen? Sokan akarunk szavazni, és lényegében attól, hogy ilyen Fidesz ellenes protest szavazattal megyünk Magyar Péterre, vagy valami, az hat az önkormányzati
eredményekre. Ez biztosan így.
Tehát az ellenzék valószínűleg köszönetet kéne mondani a Magyar Péternek, mert növeli az önkormányzati esély valóságát.
Anélkül, hogy ő ott megjelenne a pártjával, a képviselőivel, mert nem lesz.
Szavazni.
De ezt akartam mondani az előbb is, hogy mit üzen az ön fellépése, hogy ott is hatásra lesz, ahol ő nem lesz jelen.
Ha a DK ezt végig gondolta volna, nem tudom, hogy nem kontraproduktív ennyire bántani Magyar Pétert.
Igen.
Mert sok DK polgármester van.
Igen, ha és amennyiben mondjuk a Magyar Péter szavazók, akár hogyha kevésbé támadná a DK Magyar Pétert, akkor mondjuk lenne esélye arra, hogy leszavazzon egy DK-s jelöltre. Én ebben kevésbé.
A Fidesz ellen?
Én ebben akár kevésbé hiszek.
Okay,
a 2022-es választási térképre rátekintünk, akkor tömegével voltak olyan választók, akik a Fideszt támogatták 2022-ben, de 2018-ban még a Fidesz ellen szavaztak valamelyik politikai erőre. És ezek nagy része amúgy jobbikos fellegvárokból érkezett. És vannak olyan jelöltek, akik ezeket a szavazatokat egyszerűen nem tudták begyűjteni. És ennek a jelentős része vidéki DK-s jelöltek voltak, akik ugye a DK szervezettsége miatt amúgy meg tudták nyerni az előválasztást. De ők már mondjuk a jobbikra, 2018-as jobbikra leadott szavazatokat már nem feltétlenül tudták begyűjteni. Én azt gondolom, hogy ez ellenzéki jelölt és ellenzéki jelölt között hatalmas különbség lesz. És ebből a szempontból mondanám azt, hogy szerintem abban a tekintetben, ahogy szerintem sokan szokták definiálni, szerintem nincs olyan, hogy ellenzék. Tehát nincs olyan, hogy egy nagy ellenzéki tömb. Hanem sok kis párt van, különböző érdekekkel, különböző szándékokkal, és teljesen más választói csoportok vannak mögöttük, akik 2022-ben bizonyosodott be, hogy ezek a választók igazániból ebben, hogy akkor összeadjuk ezeket, nem összeadhatók. Mert akkor a Fidesznek a népszerűség az rendkívül megugrik. Hogyha berajzoljuk azt, hogy az ellenzéki tábor mennyire diverz volt az elmúlt 3 országgyűlési választáson, akkor a Fidesz annál több szavazatot kapott, az ellenzék minél kevésbé.
Ebben bizonytalan vagyok, azért 2022-ben a 6 ellenzéki párt 8 hónapon keresztül összedolgozott, és aztán Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter egója fölrobbant, egy nap alatt szétverték az együttműködést. Ennek az egyik következménye, hogy majdnem 800 000, 1 millió ellenzéki szavazó megsértődött, nem ment el szavazni. Nem azt gondolom, hogy nem összeadható, hanem ott egy nagyon-nagyon erős és jó érzés volt a szavazókban, hogy végre összeállnak. A büntetést azért kapták meg, amiért Márki-Zayék szétverték az egészet. De lehet, hogy kicsit elfogult vagyok, lehet, hogy árnyaltabban kéne nézni.
Én most egy középméretű dunántúli városból jövök, ahol több napon keresztül beszélgetéseket folytattam különböző típusú emberekkel, és a következő kép alakult ki. Fideszes polgármester van, a város viszonylag fejlett, viszonylag konszolidált, nincs különösebben dráma, és lépteni nyomon azt hallom, hogy mindenkivel, csak ne a Fidesz. És a különböző pártokhoz húzó emberek félretették a saját pártizét együtt. De kiderült, hogy igen, mert hogy lehet változtatni, és ezt az üzenetet hozta be Magyar. Uh-huh. és nem a pártoknak az ügyes koalíciókötési tehetsége, képessége, hanem egy külső hatás összenyomta őket. Ez nagyon érdekes. Jó, ez most nem biztos, hogy szignifikáns, egy helyen ezt tapasztalt.
Jó, de minden rendezvényen ezt látjuk Magyar Péternek.
Igen, hogy fogd koalíció
meg a kezét,
van. Hogy...
Mindegy, mindenki magyar itt. Tudod? Ez nagyon érdekes, mert óhatatlanul az embereknek a jobbik érzését hozza elő. Tudod, ez olyan, ismered a mesét, hogy Cherokee indián mese. Azt mondja a nagypapa az unokának, hogy minden emberben két farkas van, és ezek állandóan harcolnak. A jó farkas és a rossz. A jó farkas az segíteni akar neked, a rossz bántani. És az unoka kérdezi, hogy oké, de melyik fog nyerni? Amelyiket eteted. De ez ott van a judaizmusban, minden emberben ott van a jóra és rosszra való hajlam. Ugyanezt itt tanítják a katolikus kisfiút is. Mindig ez a kérdés. Ebben a pillanatban Magyar Péter a jóra való hajlamot hozza elő az emberekbe. Nem a megosztottságot, nem az, hogy szúrd nyakon. Tudod? Ez fontos. Erre, lehet, hogy erre rezonálnak nagyon.
Valószínűleg a politikai stílus nagyon sokat számít egy olyan országban, ahol azt majdnem azt mondaná 14 éve, de valószínűleg hosszabb ideje, kontinúsan politikai kampányban élünk. Felturbózott, túlfeszített, állandóan az ember szeme elé jövő politikai kihívás, instrukció, elvárás, akarat, nyomásgyakorlás között élünk, ami már nem normális. Tényleg úgy vagyunk vele, tudom, hogy közhely, kilépek ebből az országból, másfél hét után visszatérek, és nem akarom elhinni, hogy ez van. De ez olyannyira
ez van. Tehát most panaszkodunk, nem?
Igen, panaszkodunk, és azt mondom, hogy ebből való megváltás már önmagában a közjó felé mutat, hogy nyugi is lehetne itt végre. Csak megjegyzem, volt egy nyári utazás Balkánon, körút, Szerbia, utána Bulgária, vissza Románia, és Bulgáriában éppen választás volt, és nem láttam egyetlen egy olyan óriás plakát halmaz sem, megközelítőleg semmit, ne? És az újságoknak a standjain nem ordítottak a politikusok, és tök nyugalom volt, és voltam olyan településen, ahol nagyon szegény emberek élnek, és tök nyugalom volt, és voltam nagyvárosokban, ahol nagyon kellemes élet volt. Most nem fogom mennybe küldeni Bulgáriát, de átutazva, és egy hetet ott töltve, megérkeztem ide, és azt hittem, hogy megfulladok ettől a politikai közbeszédtől, és ettől a harsányságtól, amivel teli van. Már ettől megszabadulni akartam mondani, már ez egy pozitív.
Péter, dolog. Nem érdemlünk jobbat.
Hát ez lehet.
Hát ha most nem rakok ki Facebook posztot, bár most lehető fogok, mert a kommenteket nem szeretem nézni.
Igen.
Tehát, hogy mondjam, a tapintat hálózata az nem nagyon jellemző ránk. De azért mit csináljuk a politikát? Átlag szavazók.
Vagy erre épít a politika is felturbozza, hát, mert azért ez is
először is nyilván nagyon sokan a legtanulatlanabb, a legaljához beszél, és az válik a politikai fővonallá. Azért borzasztó, mert ha annyira alulra beszélsz, nem tudsz többé visszajönni. Ez büntetés van.
Akartam is kérdezni, és hogy Tamáshoz is fordulok ez ügyben. Hogy
azért az előző témához még hozzátéve, és árnyalni egy kicsit a képet, hogy valóban egy kicsit fel van turbózva a magyar közbeszéd, és nagyon-nagyon sokat foglalkozunk a politikával, de más országokban, ahol meg alacsonyabb mondjuk a politikai részvétel, vagy a választási részvétel, én például pár hete voltam Litvániában, ott egy kollégám, aki szintén választási földrajzzal foglalkozik, ő pedig folyamatosan 3 napon keresztül voltunk együtt, de folyamatosan arra panaszkodott, hogy milyen alacsony Litvániában a választási részvétel, és hogy mennyire borzalmas a politikai rendszer, mert hogy vannak itt 2 naponta szerveznek elnökjelölti vitát is, mert ott ugye közvetlenül választják meg a köztársasági elnököt, de senki nem nézi. És én tényleg visszamentem a hotelbe, és megnéztem, ránéztem a YouTube-on is közvetített elnökjelölti vitára, és 150 aktív nézője volt.
A
kutya se nézte, úgyhogy itt,
hát
itt minden,
másik véglet,
itt minden relatív. Én Valahogy azt gondolom, hogy minden egyes országban, és főleg itt Kelet-Közép-Európában azért a panaszkodás nak a kultúrája az nagyon megvan, hogyha nem foglalkozna sok ember a politikával, vagy nem jelennének meg a címlapon a politikai hirdetések, akkor arra panaszkodnánk, hogy az emberek amúgy miért nem foglalkoznak a politikával.
Azt gondolom, hogy van ennek egy közép helyzete, ami nem vés bele minden áldott nap, az élet minden egyes szegmensébe, hanem néha békén is hagy. Amit érintettetek, ez volt az utolsó percben. A Fidesz bázisa a kis településeken nagyon erős volt, ugye erre épített, nagyon ügyesen, egyre lejjebb vitte a politikai közbeszéd tartalmi, stilisztikai készletét, hogy még a legegyszerűbb emberekhez a legdemagógabb módon eljutott. Persze az is hozzá kellett, hogy az ellenzék ezt a részt feladta. Feladta a kisvárosokat inkább, de a kistelepüléseket teljesen. Van-e ott fordulat? Vagy ez a bázis megvan szerinted? Eljut-e oda valami ebből, amit most látunk, meg beszélünk arról, hogy van egy új fiú, aki itt a városokon végig szánkózva, szörfölve nagy tömegeket mozgat meg, de a lakosság jelentős része kistelepüléseken él, és a Fidesz ott erős.
Szerintem amúgy ezért fontos az, hogy eddig 120 településen volt Magyar Péter, és hogy még 100-ba tervez, mert ahogy korábban is említettük, a stúdiókban való beszélgetések, vagy a politikai megjelenések az egy réteget, mondjuk a 8 millió választópolgárból, mondjuk 2,5 milliót, azt a 2,5 milliót, aki megnézte a Partizán interjút, Magyar Péterrel azt mondjuk eléri, és a többit nem. Na már most ezekkel a személyes kontaktusokkal viszont olyan embereket, akár kis településen élőket is meg tud szólítani, mondjuk például Magyar Péter, akik egyáltalán nem fogyasztanak olyan médiát, ami politikai tartalmat közvetít vagy sugároz, illetve, hogyha mondjuk elmegy egy olyan település, ami mondjuk 10.000 vagy 5.000 fős, akkor azért a környező településekről is jönnek. Tehát nem feltétlenül az van, hogy csak az adott települést nézzük meg, és ugye például hogyha a Google Trends kereséseket megnézzük, akkor ahova megy Magyar Péter, a következő 2-3 napban a környéken megugrik a Google keresés Magyar Péterre. Ami rendkívül érdekes abban a tekintetben, hogy megszólít ezekben. A másik dolog viszont, hogy ezeken a településeken viszont a felülről szervezett társadalom az rendkívül erős. Tehát amire mondja a polgármester, hogy mire szavazzon, oda fog szavazni.
Kérdés akkor a másik oldalról Gábornak szól, mert Tamás azt mondja, hogy a jelenléte kisugárzik, és kis településen is hat. Át lehetett törni a média fölényt? Hát ugyanaz a média rendszer van, mint 12 évvel ezelőtt, vagy még vaskalaposabb, és jön valaki. Nem az őt támadó média visszhang az erősebb, mint az ő jelenléte?
Nem tudom. 1860-ban Abraham Lincoln a Union szakszervezet előtt tartott New Yorkban egy beszédet. Rabszolga felszabadítás. San Francisco 4000 mérföldre volt onnan, nem volt tévé, nem volt internet, nem volt rádió, de mire 3 nap múlva visszaérkezett San Franciscóba, mindenki erről beszélt. Aha. Van, ami terjed, és nem tudjuk hogyan. Aha. Vagy nem bekerül a térbe, és terjed. Lehet, hogy Magyar Péter erre képes, de ezt nem tudjuk. Ugye a felmérések, közvéleménykutató cégek nagyon bizonytalan eredményt adnak, és nem csodálom, hogy bajba vannak. Nem szoktuk tudni pontosan. Sose felejtem el, mikor még volt piackutató cégem, a Marketing Centrum, fölhív a választás napján Gyurcsány Ferenc, hogy ti mit mértek? Mondom, 8, esetleg 10%-os Fidesz győzelmet. Az MSZP gyert. Azt mondta, hogy más cég is ilyen eredményt mért a Fidesznek. Az exit pollon a Fideszt hozták ki győztesen. Közben az MSZP nyert. Ez néhányszor előfordult, és akkor még sokkal-sokkal könnyebb volt nyerni. És igyekeztünk őszintén, korrekt módon végezni a dolgunkat. Ma szerintem még sokkal nehezebb, sokkal rejtőzködő, többnyire telefonos felmérések, szóval nem tudom.
Igen, tapasztalatokról beszélünk, hogy hogyan hat egy új politikai, nem is új üzenet, hanem egy új politikai stílus, vagy egy új ígéret halmaz, hogy lehet, amiben semmi több nincs, mint hogy lehet változtatni. De a változtatás mikéntje, hogy abból mi következik, az még nem fogalmazódott meg, de erre mondtad, hogy ennek a választásnak nem ez a tétje, az majd 26-ra lesz fontos, hogy kiforjon ezek szerint.
Iszonyú kíváncsi vagyok, mert ha bejönnek a számok, amiket mér a Závet Research vagy a Medián, akkor sokkolva vagyunk. Jó, sokaknak még ez is kevés lesz, akik remélik, de ez a szakmai kifejezés, hogy közelítünk az átlaghoz, hát lehet, hogy nem lesz ekkora Magyar Péter siker, és még mindig hatalmas a siker szakmailag.
Volt-e példa arra az európai legújabb kori, vagy egészen a közelmúlti politika történetben, hogy zsuty így főnix madárként valaki berobban és szétveri a Podemos talán?
Nem emlékszem a párt nevére, de egy 3%-os
párt. A Lengyelország az úgy ugrott.
Hogy?
Szlovákiai példa is volt, igen, ott kormányt is alakított, most nem fog eszembe jutni a neve, de ott kormányt is alakított, nem is olyan rég, egy ilyen hirtelen a média tekintetében, vagy akár ugye például nem menjünk messzire Ukrajnában Zelenszkijnek a feltűnése, és teljesen kívülről jön, médiaszemélyiség meg tudja csinálni magát, úgyhogy igazániból itt a szakirodalom azt mondja, hogy Kelet-Közép-Európában mi inkább eddig a kivételek közé tartoztunk, ahol eddig még nem volt ilyen. Tehát szinte mindegyik országban, Litvániában is ugyanez a helyzet, szinte mindegyik országban legalább egy ilyen, hanem
előfordult.
Több előfordult, és ezeknek amúgy a lefutása általában ugyanolyan gyors, mint a felfutása. Tehát az a tapasztalat, hogy ezeknek tényleg akár kormányalakítási többséget is tudnak szerezni a szavazóknál, viszont egy-két év alatt ez ki szokott pukkanni, de és nem azt mondom, mielőtt még félre magyaráznak, hogy Magyar Péternek ugyanilyen gyors lesz a leívelése, nyilvánvalóan ez az eddigi nemzetközi trend, igazániból a kulcs kérdés az az lesz, amit még az első részben beszéltetek itt, hogy a következő két évben mennyire fogja tudni különböző helyi pártszervezetekre váltani azt a társadalmi támogatottságot, amit eddig látunk a helyi szervezetek tekintetében. Ugye az MSZP-nek a különböző támogatottságát és a lassú lejtmenetét az adta, hogy még mindig voltak helyi szervezetei. A Jobbiknak a 2009-es előretörését az adta, hogy amúgy rendkívül erős társadalmi bázisa volt vidéken, és helyi szervezetei voltak vidéken. Igazániból a következő két év az lesz, mert ezek a one-man-sók általában, és ezek az emberek általában nem tudnak szervezetet építeni. Ha Magyar Péter tud, akkor ő meg fogja tudni vetni a lábát a magyar politikai.
Jó, első nekifutásba elég, ha megbukik Orbán Viktor. Utána én akkor el fogom tudni engedni azt is, hogy esetleg nem jól csinálja Magyar Péter, utána megbuktatjuk őt, ha nem jó, ha meg jó, akkor tapsolunk.
Hát én ezzel azért a tekintetben vitatkoznék, hogy lehet, hogy a rendszerváltozás az azért egy a széles közvéleménynek a gondolata szerint azért bukott meg, mert csak buktassuk meg a szocializmust, és bár
nem tudjuk,
a végére,
hogy ez a bármi, az nem, és nem így van.
Lehet, hogy nem
nagyon
az
nem mindegy, hogy mi az a bármi, nem bármi. Igen. Jó, ezt majd akkor folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. Brug Gábor, tanácsadó politikai elemző volt a vendégem, és Kolarics Tamás, választási földrajz szakértő a Telextől, és akkor azért a választási eredmény után egy picit konkrétabban lehet beszélni arról, hogy mi várható. Ejtsük ezt meg. Sonfai Péter szerkesztő nevében köszönöm a figyelmüket, jövő héten újra jelentkezünk. Minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.